Oké, sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Amikor gondolkodtam azon, illetve Isten elé vittem, hogy mit szeretnék nektek hozni ma mára, akkor egy olyan gondolat volt bennem, meg egy olyan gondolat jött, hogy Isten szeretetét szeretném valami. Tehát az a vágy volt bennem, hogy egy személyes Isten élményetek lehessen. Hogy megtapasztalhassátok őt. Hogy megtapasztalhassátok az ő szeretetét. És amikor én ezt így forgattam a szívemben, akkor emlékeztetett az, vagy eszembe jutott a következő, hogy ugye megkaptuk az ő Szent Szellemét. És hogy valójában a Szent Szellemnek vannak gyümölcsei. És tudom, hogy volt erről már korábban szó, utána néztem direkt 2021-be, de hogy most egy picit más aspektusból, vagy legalábbis így. Szóval a Szent Szellem gyümölcsei a téma. És hát föl is olvasnám, akkor a Galata 5.22-23-ban, 23 elejétől igazából, hogy a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem tudom, hogy látszik-e valami ebből. Ez a, amit itt látunk, kis magyarázat, de szerintem kitaláltátok, bal oldalt az ott a fehér fény, középen egy prizma, és jobb oldalt pedig a szivárvány színei. Nem elvíve a fókuszt, egyébként, hogyha valaki szeretné, a link tökéletesen látszik. Van erről egy videófelvétel, nem is erre szeretnék annyira koncentrálni. Bizonyára mindenki tudja, hogy azt gondolták az elején, hogy a fehér fény az nem is a fehér fény, hanem azt ugye látták, tapasztalták ezt, hogy ha vettek egy ilyen prizmát, és ugye fény érte, akkor a másik oldalt meg ilyen szivárvány jelenség látszódott, és azt gondolták, hogy a színezést, tehát a fénynek a megszínezését maga a prizma végzi. De aztán miután utána néztek, kipróbálták egyébként a következőt, kipróbálták azt, hogy csak piros fénnyel világították meg a prizmát, és lásd csodát, ugyanúgy piros fény jött ki. Akkor végigmentek. Sárga fénnyel világították meg a prizmát, csak sárga fény jött ki. Tehát kiderítették, rájöttek, hogy valójában a prizma nem csinál semmit, azon kívül az, hogy nem ő festi meg azt a fehér fényt, hanem igazából a fehér fényben van mindenki. És hogyha valakit érdekel, csak annyi, hogy lassabban halad a fény a prizmában, és ezért jobban törik. Tehát legkevésbé törik a vörös, vagy hát az infravörös, és így tovább. Tehát most a fizikától eltekintve azt szoktuk, ugye olvastuk az előbbi igerészben, hogy a szellem gyümölcse. Egy gyümölcsöt emelünk ki, mint maga a szellem gyümölcse. És az van, hogy a szellem gyümölcsének bizony vannak vetületei, színei. De mindenki igazából magáról a szellem gyümölcséhez tartozik, gyümölcsének egy-egy színe. Kicsit ránagyítva. Aha, nagyon jó lesz. Jó. Na szóval, vajon ki látja a legtetejét, ugye, hogyha egyből Igen, Kolos a kijelzőn már olvashatja. Szóval a szellem gyümölcse, ugye, szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, vagy hit, perhit, szelídség és mértékletesség. Mint azt tudhatjuk, hogy ugye ez a gyümölcs által, tehát úgy értem, hogy a gyümölcsöt azáltal teremhetjük, hogyha ugye Krisztusban maradunk, és a mindjárt mondom, hogy ugye János 15-ben a következőt olvashatjuk a gyümölcs termésről, hogy ugye nélkülem semmit sem cselekedhettek. Tehát ugye a szőlőtőről, illetve a szőlőveszőről beszél János. És ugye azt írja, hogy aki én benne marad, én pedig ő benne, azt terem gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát azt mondhatjuk, hogy gyümölcsöt csak akkor tudunk teremni, hogyha Krisztusban maradunk, ha a szőlőtön maradunk rajta. Ugyanígy, ahogy a fény, ugye, tehát a fény spektrumai tulajdonképpen tehát a fény, mint gyümölcs spektrumai az egyes megnyilvánulások, és a fény, mint maga a gyümölcs. Ugyanúgy ezeket a gyümölcsöket, amiket, vagy hát ezt a gyümölcsöt, amit láthattatok, csak akkor tudjuk teremni, hogyha a szőlőtön maradunk. Ha tovább megyünk, akkor ugye azt láthatjuk, hogy a gyümölcsöt, amelyről ezek a versekben szó van, nem a hívő termi meg, hanem a Szent Szellem, ahogy a hívők a vele való egységben élnek. Tehát ha ugye a fönti példát nézzük, hogy szőlőtő és szőlővesző, igazából bár a szőlővesző hozza meg a gyümölcsöt, de valójában a szőlővesző önmagában semmit nem tud meghozni, ha nincs a szőlőtön. Tehát ugyanúgy mi sem tudjuk ezt a gyümölcsöt megteremni, hogyha nem vagyunk az atyával egységben. Tehát ezt a kapcsolatot kell, hogy lássuk, és nagyon fontos ez a kapcsolat. Illetve ebből az is származik, és ezt emelném még ki, hogy ebben az esetben a gyümölcsöt, a gyümölcs terméséért maga a szőlőtő a felelős. Tehát azt tudjuk, hogy azáltal, hogy Istenben vagyunk, hozzátartozunk, azáltal ő a felelős. Mondok egy másik példát, ugye az élő ige, azaz, hogy az Isten igéje élő. Az, hogy az gyümölcsöt teremjen, vagy hogy betöltse az ő szerepét, ugye a magvető példájában valójában mi a földet tudjuk adni. Azt tudjuk, hogy a mag az élő, azt tudjuk, hogy körülöttünk lévő világ nyilván erre hatással van, magára a földre, de valójában azt tudjuk, hogy a mag az egy élő mag. Ugyanígy a gyümölcs termésben is, ugye azért jött, tehát azt tudjuk, hogy nélküle semmit sem cselekedhetünk, és azt is tudhatjuk, hogy ő az, aki termi általunk, vagy bennünk ezt a gyümölcsöt. A mi részünk tehát az, hogy engedjük és bízzunk Istenben, és ugye Isten része lesz az, hogy megteremje a gyümölcsöt. Ugye azt is tudjuk, hogy a gyümölcs, tehát ez a gyümölcs, a Szent Szellem terméke, nem a mi erőfeszítéseinké. Vagyis, ugye azt is láthatjuk, hogy aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. ugye az 1 Korintus 6.17-ben. És ugye itt azt olvashatjuk, hogy egy szellem ő vele. Vagyis amikor mi befogadtuk az Úr Jézust, befogadtuk a szívünkbe fogadtuk az ő igazságát, egyetértettünk vele, akkor ugye belénk költözött az ő szelleme, egy szellemet kaptunk ő vele, és ugye ahogy olvashatjuk az 1 János 4.17-ben, hogy mert amint van ő, ugyanúgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát ugyanazt a szellemet kaptuk, mint ami Krisztusban van, mint ami Krisztus kapott, Krisztusnak a szellemét kaptuk. És az, hogy az egy szellem ő vele, az egy, még azt is tudhatjuk, hogy ugye az Atya és a Fiú egy. És ugyanúgy, ahogyan az Atya és a Fiú egy, ugyanúgy, mivel mi is ugyanazt a szellemet kaptuk, mi is egyek vagyunk ő vele. És ezáltal a szellem által, amit mi kaptunk, ugye ez a Szent Szellem, ezen Szent Szellem által kiálthatjuk, hogy Abbá, Atya, mondhatjuk szívből azt, hogy édesapa, apucika, más néven. Tehát, hogy hát van, aki nem így hívja, de van, aki így. Szóval, hogy ugye a Szent Szellem az, aki igazából bizonyságot tesz a mi szívünkben arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És egy kis apró hivatkozás még, hogy amikor azt olvashatjuk ebben az 1 Korintus 6.17-ben, hogy aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele, itt az egy, az a fönt olvasható megfogalmazásban úgy lehetne fordítani, hogy egyetlen, mások kizárásával. Tehát az a szellem, amit mi kaptunk, az annyira egy molekulán mondhatná valaki, hogy ez igazából molekuláról molekulára ugyanaz a szellem, mint Krisztus szelleme. És hogy olvashatjuk is, ugye, hogy az újjászületett szellemünkben azonosak vagyunk Jézussal. Tehát nincs különbség, amilyen ő, olyanok vagyunk mi is. És ezt olvashattuk is ugye az 1 János 4.17-ben, mert hogy amint van, ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. És ugye azt is, ugye ezért a szellemnek ezt a gyümölcsét, ami újjászületett szellemünk is termi, és a szellemünk mindig rendelkezik azzal ezekkel a tulajdonságokkal, független attól, hogy mit érzünk. Tehát itt azt emelném ki, hogy ugyanúgy, ahogyan az előző gondolatban mondtam, hogy valójában a gyümölcstermést, ugye Pál apostol mondta, hogy az öntözés, a föld állapota, az ugye rajtunk múlik, de hogy a növekedést az Isten adja. És hogy az ő Szent Szelleme, mivel ugyanúgy itt lakik bennünk, úgy tekinthetünk ezekre a gyümölcsökre, vagy helyesebben ezeknek a spektrumaira, tehát a fehér fény spektrumaira úgy tekinthetünk, hogy ezekkel rendelkezünk. Tehát függetlenül attól, hogy te XY éppen ezt érzed-e, vagy sem. Nagyon fontos, hogy tudd azt, hogy mivel ugyanaz a szellem van benned, mint ami Krisztusban van, ezt ugye 5 milliószor levezettük, tudhatod azt, hogy most, amikor majd végigmegyünk minden spektrumon, de csak így szőrmentén, akkor úgy tekints ezekre, ezekre a spektrumokra, hogy ezekkel te rendelkezel, mert hogy Krisztus szellemével rendelkezel. És hogy ha egyszer ezzel rendelkezel, akkor ugye mondhatnád, hogy de várjunk már, akkor miért van az, hogy én mégsem érzem azt. Ugye úgy van, hogy a lelkünk lehet csüggett, a lelkünk lehet depressziós a lelkünk, lehet szeretetlen, stb. De az van, hogy megújíthatjuk az elménket, sőt, erre föl is hív bennünket Pál, hogy újítsátok meg az elméteket. És azt is tudjuk, hogy a 2 Korintus 5.17 alapján, hogy a régiek elmúltak, íme újjá lett minden, az a szellemünk, szellemünkre vonatkozik. Tudjuk, hogy abban vagyunk, hogy az elménket megújítsuk. Tehát kérlek, úgy tekintsetek a most következő spektrumokra, a gyümölcs spektrumaira, hogy ezekkel ti mind rendelkeztek. Hát lássuk, ugye találtam egy ilyen jó kis ábrát, hogy ami valahol picit próbálná összesíteni az egyes gyümölcsöket, és egyébként pedig szeretettel ajánlom a Caris Bible College-nak az erre vonatkozó tanítását, komplett tanítás van erről, komplett tantárgy van erről, hogy a szellem gyümölcsei. Hát a szeretet. Pont nem látszik, mindegy, ugyanolyan színnel van fönt fölírva, hogy szeretet, és akkor ugye az, hogy a szeretet összetevői, azaz, hogy a spektrum, mint szeretet. Azt tudjuk, hogy a szellem minden egyes gyümölcsét magában foglalja a szeretet meghatározása. Ezt annó meg is néztük az 1 Korintus 13-ban. Csak most ide külön ki nem gyűjtöttem, pedig kigyűjthettem volna. De az 1 Korintus 13-at, ha megnyitom, azaz a szeretet himnuszt, akkor a szeretet himnuszban a következőt olvashatjuk, ott volt megnyitva 13. Ugye, hogy és ugye pont szó is volt erről, mint képben, de hogy ha embereknek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, a testem tűzharára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Tehát láthatjuk, hogy a szeretet az egyik alap összetevő. Olvasom tovább. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. És itt, amikor arról beszélünk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, akkor ugye azt láttuk a gyümölcsökben, azaz, hogy a gyümölcs spektrumaiban, hogy szeretet, öröm, békesség, hosszú törés, ezeket egy az egyben szinte meg lehet, tehát hozzá lehet rendelni a szeretet egyes megnyilvánulásaihoz. Aztán a szeretetet Isten kezdeményezte, és minden újjászületett személy számára ajándék maga a szeretet. Az elsődleges újszövetségi parancsolat számunkra a szeretet, hogy szeressük egymást, ugye különösen azokat, akikkel nehéz bánni. Ugye, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És az van, hogy a szeretet gyümölcs vagy szeretet spektrumának bemutatása bizony áldozatot igényel, áldozattal jár. Szerintem nem mondtam ezzel újdonságot, inkább csak aláhúztam. Következő az öröm. Hát az öröm, ugye azt a parancsolatot kaptuk, hogy örömmel szolgáljuk az Urat többek között, például Századik Zsoltár 2-es, vagy ugye az öröm alapja az, amit Isten tett, vagy tesz bennem. Vagy ugye öröm, a világ számára a világosságunk, az örömünk bemutatása, amikor nehézségek jönnek, és látja a világ, hogy mi azt hogyan kezeljük, hogyan dolgozzuk föl, hogyan megyünk át rajta. Mert hogy ez a bennünk lévő szellem gyümölcse, hogy bennünk öröm van. Egy megmagyarázhatatlan, mondanám, hogy földön kívüli öröm. Ugye, hogy most hirtelen, ugye, ha csak arra gondoltok, hogy amikor a római ugye üldözték a keresztényeket, és bedobták őket oda, az arénába, igen, köszönöm, az arénába, ott ugye mit csináltak? Énekeltek. És hogy tehát megmagyarázhatatlan örömük volt az embereknek. A békesség. Nem fogok mindegyiken ennyire részletesen végigmenni, de hogy ugye a békesség, nem csak ennyit jelent a békesség, hál' Istennek. Ugye, de alapvetően egyébként szólhat arról is, de hogy szóval Isten gondolata szerint a békesség az ő jelenléte a problémák közepette. Tehát békességünk, az a békességünk, amikor az ő jelenlétét éljük meg a problémák közepette. Ugye erre tipikus példa az, betehettem volna, de hogy ugye a békes, volt egy király, emlékeztek rá, hogy volt egy király, meghirdette, hogy festői verseny, és akkor, vagy legalábbis valami alkotás, és hogy jelenítsétek meg a békességet. Hallotta valaki már ezt? De tuti hallottátok. Nem hallottátok? Jelenítsék meg valaki a békességet, és akkor ugye mit? Volt, aki rajzolt valami, vagy festett valami hegycsúcsot, idilli hegycsúcsot, és felhők a háttérben. Volt, aki tengerpartot rajzolt, homokos tengerpartot, pálmafa belógással. Volt, aki nem tudom én, természet az az, hogy mondjuk egy erdő, egy csendképet rajzolt egy erdőről. És volt egy valaki, aki pedig alapvetően egy nagy vihart rajzolt, és valahol a vászon alsó harmadában volt egy szikla, és a szikla hasadékban volt egy fészek, egy madárfészek, és abban a madár fiókák anyukája ott volt, és az anyuka, vagy hát a madár anyuka, mondjuk így, a szárnyait kiterjesztve a fiókái fölé tárta a szárnyát, és így jelenítette meg a békességet, hogy kívül cikázott, meg minden erő megnyilvánult, vihar volt, de közben ott a fiókáknak békességük volt az édesanyjuk szárnya alatt. Szóval, tehát Isten gondolata szerint az a békesség, amikor az ő jelenlétében vagyunk a problémák közepette. És persze vannak kulcsok ahhoz, hogy ezt a békességet fent tudjuk tartani. Ugye tudd azt, hogy megigazultál Isten előtt, Jézus vére által, szeresd az igét, tudd azt, hogy az ige élő, hogy nem tér vissza Istenhez üresen. Tartsd a gondolataidat Jézuson, akár első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki Isten igéjén elmélkedik éjjel-nappal. A bizalmadat vessed Jézusba. Tehát, és azt is láthatjuk, hogy Isten békessége megnyilvánul, amikor egyetértünk azzal, hogy ő csodálatos jelenleg, és hogy ő változást fog hozni ott, ahol jelenleg éppen vagyunk. Tehát, hogyha éppen azt éled meg, hogy most pont ebben a viharban vagy, akkor tudd azt, hogy hogy Isten adja neked az ő békességét, és ő csodálatos ebben, és ő változást fog hozni ott, ahol vagy jelenleg, és ugye az ő ígérete az, hogy békességes jövőt és nem romlást tervez. Tehát a békesség. Hosszú tűrés. A következő a hosszú tűrés. Hosszú tűrés, vagy más néven úgy is mondhatnánk, hogy türelem. Olvashatnánk ott a Zsidó 6.12-ben azt mondja, hogy a hit és a béketűrés által örököljük az ígéreteket. Vajon kitaláljátok-e, hogy miért rajzolhattak egy virágot a hosszú tűrésre? Általában a türelem rózsát terem, igen. Ez tökéletes, igen. Nem egyből lesz, pontosan. Tehát az van, hogy időt kell neki hagyni. Mondhatnám, hogy ugyanúgy, hogy... Hosszú szenvedést jelentene a hosszú tűrés. Utána lehet nézni, igen. Igen, elképzelhető. Tehát a hosszú tűrésben ugye ugyanúgy egyébként, mint hogyha most éppen ez is fókuszban volt mostanában, az elmúlt napokban láthattátok tegnap, hogyan munkálkodott a kovász, vagy az élesztő a tésztában. Hát a tészta se kell meg egyik pillanatra a másikra, ugyanúgy hosszú tűrés. És ugye a türelem kulcsösszetevő igazából a türelem abban, hogy az örökségünket birtokba tudjuk venni. Ugye Krisztus által egy rakás örökségünk van. Ugye azt az előbb beszéltük meg, hogy a Szent Szellem az, aki kinyilatkoztatja a szellemünkkel együtt, hogy a szellemünkben, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, tehát mi örökösök vagyunk, és ahhoz, hogy ezeket az örökségnek a kézzelfogható materiális dolgait átvegyük, ahhoz, hogy át tudjuk venni, ebben kulcs szerepe van a türelemnek, illetve hát a hosszú tűrésnek. Ezen kívül nagyon fontos, hogy tanulj meg ragaszkodni Isten igéhez, és ne engedd el, amíg nincs a kezedben. Talán emlékeztek is ezzel annó, amikor 21-ben itt volt az, hogy bemutattunk egy halfogást. Ugye, bedobta a pecát, és akkor egy óriási nagy halat fogott ki, de azoknak, akik nem voltak itt, vagy esetleg nem emlékeznek, ott mi volt a kulcs szerep a halfogásnál, a horgászásnál? Az volt a kulcs, hogy nem lehetett egyből kiemelni halat. Egyszerűen eltöri a szereléket, elviszi. Hanem ki kell fárasztani. És ebben, tehát hogy álhatatosan ki kell fárasztani a halat, mindig csak egy picit húzni rajta, fárasztani, és amikor már ott van közel a hajóhoz, akkor kiemelni. És ez inkább a hosszú tűrésben olyan vonatkozásban volt, vagy olyan kapcsolásban volt ezzel, hogy tartsunk ki, mindvégig tartsunk ki. Azokon az ígéreteken álljunk stabilan azokra az ígéretekre, amiket Istentől kaptunk, és tudhatjuk, hogy az ő elhívása visszavonhatatlan, azt is tudjuk az ő ígéretében, hogy amire téged egyszer elhívott, és megajándékozott, ajándékokat adott, felruházott, kiküldött, és történetesen most éppen úgy látod, hogy megakadni látszik, vagy éppen nem működik, akkor is tudd azt, hogy Isten elhívása visszavonhatatlan, és ő az, aki téged elküldött, és állj végig, légy türelmes, légy hosszú tűrő ebben. És ugye lehet, hogy az ördög akadályoz, de Isten mindenkor diadalra fog vezetni minket, ha nem adjuk föl. az ő jósága utolér minket. Üldözés utolér minket az egyik ilyen énekben, azt hiszem a 2020-as valamiben. Lehetett nagyon jó megfogalmazás az, hogy az ő jósága, az ő kegyelme utolér minket. Hogy mint ahogy egyébként, ha jól tudom, talán Zsoltárokban van egy ilyen, hogy az ő jósága és irgalma követ minket minden léptünkön, és hogy ez a kép, hogy az ő jósága minket utolér, és elkap minket, hogyha nem adjuk föl. A szívesség. Na most a szívesség jelentését, hogyha megnézzük, egyébként sokszor ugye a szívesség együtt jár a jósággal. Itt is ezután van ugye a szívesség, jóság. Ugye a szívességnek a lefordítása az lenne, hogy tiszta beszéd, helyes szavak, kegyelmes, hasznos. Ugye sok esetben, mondhatjuk azt, hogy a kegyelem és a szívesség és a megbocsátás összefügg egymással. Ugye a szívesség inkább az a hozzáállás és a viselkedés, amelyben a jóság megmutatkozik. Tehát ismétlem, a szívesség inkább az a hozzáállás és viselkedés, amiben a jóság megmutatkozik. A szívesség és a jóság a szellem két gyümölcse, ugye, amelyet majdnem mindig összetartoznak, mint ahogyan például az ajándékoknál, a Szent Szellem ajándékainál, a nyelvek ajándéka és a nyelvek magyarázata. Ugye a nyelveken szólás ajándéka és a nyelvek magyarázata, vagy a hit és a csodatevés ajándéka. Tehát, hogy vannak ilyen összekapcsolódó ajándékok, és most ugye hogy gyümölcsről beszélünk, de hogy a szívesség és a jóság. Jóság. Ugyanezt hoztam ide, hogy ez a kettő összekapcsolódik. Szoktuk egyébként, szerintem a magyar nyelv az olyan szempontból jó, hogy hogyha ezt ízlelgetjük a két szót, mint szívességet is, meg jóságot is, akkor szerintem arra gondolunk, tehát most külön így nem mentem bele, és nem mentem utána, hogy akkor most etimológiailag pontosan mi meg hogy, de hogy inkább ezt hoznám elétek, hogy ez a kettő, mint szívesség is, meg jóság is összetartozik, illetve hogy ugye a a jóságnál, a jóságnak a definícióját viszont odaírtam, hogy a jóság definíció az, hogy jó indulat, jótékonyság, jó lét, kegyelmesség, nagy lelkűség. Tehát jóság, amikor például nagy lelkűek vagyunk. De szerintem az a smiley, az egy tök jó kifejezése a jóságnak, illetve hát mondjuk a szívesség, Ben is. Ugye ez a kettő összetartozik. A hűség és a hit. A hűség és a hitnél, vagy hát hűség per hit, itt azt kiemelném, hogy nagyon fontos, hogy ugye vegyük azt észre, mert észrevettük, hogy ugye a hit az a szellem egyik gyümölcse, és ez a gyümölcs folyamatosan terem. Tehát ugyanúgy, ahogy a fa nem tesz külön erőlködést arra nézve, hogy ő gyümölcsöt teremjen, mert ő a természetéből fakadóan termi azt a gyümölcsöt. Ti is, mivel a Szent Szellem bennetek van, és ez ugye a Szent Szellem gyümölcse, és ugye mint spektruma, ezért tudjátok azt, hogy a bennetek lévő Szent Szellem a hit gyümölcsét ugyanúgy folyamatosan termi. Ugye a feltétel volt az ebben, hogy legyünk közösségben, legyünk közösségben Istennel, és hogy engedjük őt rajtunk keresztül munkálkodni. És vagyis, hogyha hogyha azt gondolod, hogy kicsi a te hited, vagy azt gondolod, hogy hát most gyenge vagy, vagy azt gondolod, hogy hát most igazából úgy nem lenne hited valamire. Tehát volt erre egy példa, mindenki egyetért azzal, hogy föl lehet azaz, hogy van halálból feltámadás? Mindenki egyetért azzal. Hogyha most valaki itt történetesen holtan összeesne, ne történjen ilyen, de holtan összeesne, akkor következő kérdés az lenne, oké, ki az, aki kijönne és imádkozna ezért az emberért? És gondolom, hogy sokan ugyanúgy föltennétek a kezeteket, és jönnétek ki. Azt mondanám, ez a helyes, tök jó. Tehát, hogy nincs, hogy a hitünket ugye cselekedetek követik, és hogy nem állunk meg, és mindezt nem azért, mert mi ezt érezzük, hogy nekünk van hitünk, hanem csak azt, hogy arra az ígéret ráállunk, amit Krisztustól kaptunk. Tehát a hit. Ezért nem is részleteztem ezt tovább, és szerintem nagyon jó ennek egy jelképe a hűségnek, hitnek, az a jelkép. Gondolom, kitaláltátok, hogy az micsoda. Ugye az a szívárvány, most nincs külön kiszínezve, tehát tulajdonképpen az a szívárvány, ugye Noénál Isten ígérete volt, hogy ő szövetségben van, szövetséget kötött, ugye, hogy nem fogja ismételten úgy elpusztítani a földet víz által. Szelídség. Ugye a szelídség, azt mondhatnánk úgy is, hogy, vagy hát lefordítanánk, hogy alázat, jámborság. De tudjuk azt is, hogy a szelídség az alázatosság szótöve a héber nyelvben. Tehát a szelídség és az alázatosság. Szelídség az alázatosságból jön, mondjuk. És ugye enyhe a körülményekben, alázatos, szerény, egyszerű, megfegyelmezi önmagát, szigorúan bánik magával, alárendeli magát, megadja magát másnak. És hogy itt igazából a szelídséget úgy mondanám, hogy ez nem birka jellem, jó? Tehát ez nem arról van szó, hogy birkák vagyunk, hanem bárányok vagyunk eleve. Tehát Isten bárányai vagyunk. Ugyanakkor szelídek. Ugye tanuljátok meg, most ez jutott eszembe, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Szelídség. Remélem érthető, hogy mi az a szelídség. Tehát nem... Ez nem azt jelenti, hogy nem csap az asztalra. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek érzés, vagy érzelmei, hanem inkább az, hogy tudja, hogy egyébként van hatalma, és azzal a hatalmával a jó helyen, de él, képes vele élni. És él. Általában ugye arra szoktunk szelídnek, milyen szelíd ez az oroszlán, ugye? Vagy a leopárd, vagy a most egy nagyon vérengző valamit akartam volna mondani. Hogy? Motoros, bocs. Milyen szelíd a motoros? Mert hogy alapvetően nem ezt gondolnánk, hogyha rájuk nézünk, ugye? Mert hogy ereje van, rendelkezik erővel. Ergo mondjuk egy bárányra nem biztos, hogy azt mondod, hogy szelíd. Vagy egy nyuszira nem mondod, hogy szelíd. Vagy egy, jó, lehetne, mert vadnyúl is van, ugye, meg harapós is, de hogy alapvetően ugye az a lényeg, tehát a természetéből kifolyólag a szelídséget szerintem úgy szoktuk használni, hogy ott, ahol erő van. És hát itt is érte, ide mindenképp ide kell érteni azt is, hogy a szelídséghez ugye erő van. És akkor, ami alig látszik, a mértékletességnek, vajon ki látja azt a motívumot, van, aki jelentkezik, az mi lehet vajon? Ostya? Nem. Az egy tábla csoki, ami miközben kibontja az ember, és harapott már belőle egyet, ugye, vajon hogy függ ez össze a mértékletességgel, ugye józan, ugye a mértékletességet, hogyha lefordítanánk, józan értelmű, mértékletes a véleményét és az indulatait illetően. Tehát jól figyeljetek, ezzel ti rendelkeztek, meg én is, elméletileg. Tehát józan értelmű, mértékletes a véleményét és az indulatait illetően, erős egy dologban, mesteri, önuralmat gyakorló az étvágyában. Tőlem van sokkal avatottabb szakértője ennek, hogy mit jelent az, hogy önuralmat gyakorol az étvágyában, de tulajdonképpen az, hogy az, amikor böjtölünk, ugye nem amiatt böjtölünk, mert hogy a böjt meghatná Istent, vagy lépésre kényszeríteni, nem majd jó kikényszerítem tőle, hanem inkább ugye az valahol a testünknek a megregulázását jelenteni. És ilyen formán mondjuk nagyon hasznos, hogy a testünk, a szellemünk és a lelkünk hármasban, hogyha tudjuk, hogy a szellemünk tökéletes Krisztusban, a lelkünket meg kell újítsuk, viszont ha összefog a szellemünk a lelkünkkel, akkor a testünknek kutya kötelessége mi az engedelmeskedni, és ilyen szempontból jól jön a böjt, mert hogy ugye megtanítjuk a testünknek, hogy figyelj, nem az van, amit te mondasz, hanem az van, amit mi mondunk, amit a lelkünk mond. És ráállhatunk arra, hogy nem csak kenyérrel ér az ember, ugye az igében az, ha nem csak kenyérrel ér az ember, hanem mindazzal, ami Isten szájából származik, ergo bírni fogod egy napig, bírod két napig. Képzeljétek, van, aki egy hétig, két hétig, három hétig is böjtöl. És igen. Tehát összesítve a szellem gyümölcseit, helyesebben a szellem gyümölcsének perspektíva, spektrumait vettük végig, tehát igazából a szellem gyümölcsét vettük végig, és újból azt húznám alá, mint vastagon szedve, hogy azt tudjátok, hogy ezzel ti mind-mind rendelkeztek a Szent Szellem által, az ő jó voltából, és hogy éljetek ezzel, használjátok. És az volt egyébként bennem még, hogy ezt fönt is hagyom, hogy ja, igen, tehát úgy értem, hogy éljetek ezzel, léci. Amen.